Egy közlivélemény kutatással szeretném kezdeni. Ki az közületek, aki szokott gondolni időnként a jövőre? Majd jövőre. Tehát akkor szoktatok. Hadd folytassam a közvélemény kutatást. Ki az, aki gyakran gondol a jövőre? Ki az, aki ritkán gondol a jövőre? Jóval kevesebben. Ki az, aki soha nem gondol a jövőre? Ilyen egyáltalán nincs. Hát úgy tűnik, hogy ezen reprezentatív felmérés alapján levonhatjuk azt a konklúziót, hogy az emberi természetünkhöz hozzátartozik, hogy kutatjuk a jövőt, és hogy érdekel bennünket, hogy mit hoz a jövő. Azért is reménykedtem benne, hogy ez lesz a közvélemény kutatás eredménye, mert különben miért mondanám el a prédikációba? Tehát most képzeljétek, azt mondtátok volna, hogy titeket nem érdekel, sose gondoltok a jövőre, akkor most mehetnénk haza. De nagyon reménykedtem benne, hogy ez így van, mert valóban mi emberek ilyenek vagyunk. A lelkünkhöz hozzátartozik az, hogy fürkészszük a jövőt, és keressük az utat, és úgy érdekel, foglalkoztat minket, hogy vajon mit hoz a jövő, mint ahogyan ezt az úriembert is itt, aki a hegytetőn áll, és látjátok, még egy távcsőt is használ azért, hogy kifürkészhesse a távoli dolgokat. Hát mi is ilyenek vagyunk, szeretnénk kifürkészni a távoli dolgokat. A mai alkalommal a jövőhöz való viszonyulásunkról szeretnék beszélni. Szeretném, hogyha együtt gondolkodnánk azon, hogy hogyan is nézünk a jövőbe, hogyan viszonyulunk a jövőhöz, mert hiszem, hogy Isten tanítani akar bennünket ezzel kapcsolatosan, hogy hogyan nézzünk a jövőbe, hogyan viszonyuljunk a jövőhöz. Azzal szeretném kezdeni, hogy a jövőben nézőknek szerintem három nagy csoportja van. Az első a közönyösek csoportja. Ők azok, akiket nem érdekel a jövő. Akik a mának élnek, az a lényeg, hogy a napi sör, bor, pálinka meglegyen, a virsli. Ma is megnézhessük a tévébe a aktuális sorozat 382. részét, és hogy mi lesz holnap, mit hoz a jövő, az nem érdekli őket. De hát nem róluk akarok beszélni, mivel ők ma nincsenek itt. Ahogy láttam, ti inkább olyanok vagytok, akiket foglalkoztat a jövő. A második nagy csoportja a jövőben nézőknek a bizakodók csoportja. Ők azok, akik reményteljesen néznek a jövőbe, és alapvetően optimisták, és jó dolgokat várnak a jövőtől. Bízom benne, hogy az idén is megnyerem a lottó ötöst, ahogyan tavaly. Egyébként, ha valaki megnyerte, szóljon, mert akkor nem tudom én, valami üzletet köthetünk. Szóval reménykednek abban, hogy jó dolgok fognak történni majd velük, és pozitív dolgokat hoz a jövő. Nem csak az Istenben hívő emberek között vannak ilyen bizakodó emberek, hanem vannak olyanok is, akik Istentől függetlenül próbálnak nagyon tudatosan gondolkodni, és a jövőjüket is ilyen módon szemlélik. Van a jövőben nézőknek egy harmadik csoportja is, őket úgy nevezhetjük, hogy az aggódók. Ők az aggódók. Ők azok, akik amikor a jövőre gondolnak, a jövő eseményeire gondolnak, akkor jeges félelem kezdi a szívüket szorongatni, és elkezdenek aggódni azon, hogy vajon mi fog történni velük, mit hoz a jövő, és hát ennek ugye elég széles a palettája, tehát az enyhe felszínes aggódástól elkezdve a mély rettegésig mindenféle típusú ember megtalálható az aggódóknak a csoportjában. Azt szeretném kérdezni, hogy te melyik csoportba tartozol. Kezdjük ezzel, legyen az első kiindulási alap. Ha őszintén magadra nézel, és végig gondolod a jövőhöz való viszonyodat, akkor melyik csoportba tudnád besorolni magadat? A közönyösek csoportjába? A bizakodók csoportjába? Vagy az aggódók csoportjába? Alapvetően azért az ember valahova be tudja sorolni magát, bár nem mindig ott tartózkodik. Vannak közönyösek, akiket azért néha kimozdít a közönyükből valami, és elkezdenek aggódni, vagy éppen bizakodni. Aztán visszazuhannak a közönybe. Vannak bizakodók, akik néha közönyösökké válnak, és máskor meg ők is elkezdenek aggódni. És vannak az aggódók, akik néha vissza, tehát pozitív irányú elmozdulás következik, és a közönyösekké válnak, és talán olykor még bizakodni is kezdenek. Te melyikhez tartozol? Én ma délelőtt elsősorban az aggódókhoz szeretnék szólni, mert ahogy láttuk, a közönyösek nincsenek itt, bizakodók vannak, de talán aggódók is vannak. Az aggódóknak is kétféle típusa van. Vannak a krónikus aggódók, akik állandóan aggódnak. Tehát felkelnek reggel, és azon gondolkodnak, hogy na ma min aggódhatnék. Kinéznek az ablakon, látják, hogy esett az eső. Jaj, esett az eső. Kinéznek az ablakon, látják, nem esett az eső. Jaj, nem esett az eső. Felkelnek az ágyból, nem találják az okniukat. Jaj, nem találom az oknivat. Felkelnek az ágyból, és megtalálják az oknivat. Jaj, megtaláltam rögtön az oknivat. Valami baj lesz. Szóval, tehát vannak a krónikus aggódók, akik állandóan aggódnak, állandóan félnek, és nagyon ebben élnek. És vannak az akut aggódók, akik általában nem aggódnak, de azért időnként igen. Mivel úgy gondolom, hogy egyikünk sem mentes az aggódástól és a jövőtől való félelemtől, mert időnként előfog bennünket, ezért van aktualitása a mai üzenetnek, hogy arról beszéljek, mit is tanít nekünk Isten, mit tanulhatunk meg Isten igéjéből a jövővel kapcsolatosan, illetve a jövőhöz való viszonyunkkal kapcsolatosan. Kezdjük talán azzal, hogy ha aggódunk, ha félünk a jövőtől, akkor miért félünk tőle? Mi okozza a jövővel kapcsolatos félelmünket vagy aggódásunkat? Ahogy ezt mérlegeltem, három fő okra bukkantam. Az első ok az, hogy a jövőben nagyon sok bizonytalanság van. Tehát nem mondhatjuk meg a tutit. Nem mondhatjuk azt, hogy holnap reggel is biztos fel fogok ébredni. Egy csomó bizonytalanság van a jövőben. Bár az irányok azok valamerre mutatnak, és igyekszünk is az életünket egy jól előre látható mederbe terelni, de mégis vannak bizonytalanságok az életünkben. Sikerülni fog az a vizsga, vagy nem fog sikerülni? Felvesznek abba az iskolába, vagy nem vesznek fel abba az iskolába? Megkérik a kezemet az idén? De az is lehet, hogy nem kérik meg a kezemet az idén. El fogom tudni rendesen tartani a családomat, vagy nem fogom tudni. Ez a biznisz, amiben bele akarok kezdeni, ez sikerülni fog, vagy nem fog sikerülni. Szóval vannak bizonytalansági tényezők, és ezek táplálhatják bennünk a félelmet. Aztán van egy másik dolog is, ami félelmet gerjeszthet bennünk, ezek a váratlan fejlemények. Amikor az ember próbált mindent jól előkészíteni, de mégis váratlan dolgok történnek. Leszakad a plafon véletlenül, elüt az autó, vagy a gyerekemet üti el az autó, vagy esetleg történik velem valami, amire nem számolhattam előre. Cunami önti el a várost, aláhul egy meteorit. Szóval vannak ilyen váratlan dolgok, és különösen, amikor az ember maga körül ilyen váratlan eseményeket lát, hogy valaki minden előzmény nélkül hirtelen megbetegedett, és egy hét múlva meghalt. Hát ez akár velem is megtörténhet. Vagy, ami még rosszabb, a gyerekemmel. És akkor mi lesz? Tehát ezek az előre nem látható váratlan fejlemények is félelmet generálhatnak bennünk. Aztán van egy harmadik dolog, ami szintén gyökere oka lehet a félelmeinknek, ezek a negatív előjelek, az ilyen baljós előjelek. Amikor valami van az életemben, aminek előre láthatólag rossz vége lesz. Mondjuk diagnosztizáltak nálam egy betegséget. Lehet, hogy meg fogok halni ebben az évben. Vagy az egyik szerettemnél diagnosztizáltak egy betegséget. Lehet, hogy ő fog meghalni ebben az évben. Bizonytalan a munkahelyem. Már régóta érzi mindenki. Lehet, hogy most fognak kirúgni. Szóval látjuk azokat a folyamatokat az életünkben, vagy a környezetünkben, a társadalomban, amelyek ilyen baljós előjelek, és félünk azoktól a nehézségektől, amelyek ezek miatt, a folyamatok miatt majd esetleg bekövetkeznek. Szóval ezek a dolgok gerjeszthetik bennünk a félelmeket. Összességében, ha félünk, akkor mindig valami rossztól félünk. Attól félünk, hogy valami rossz dolog fog történni velünk. Ez a félelmünknek az oka. Talán a bizonytalanságok miatt, talán a váratlan dolgok miatt, vagy éppen a negatív előjelek miatt félünk. Ma két fő üzenetem van hozzátok, az elsőt rögtön szeretném elmondani. Az első üzenetem így szól, hogy ne azzal foglalkozz, amit nem tudsz a jövőről, hanem azzal, amit tudsz róla. Ne azzal foglalkozz, amit nem tudsz a jövőről, hanem azzal, amit tudsz róla. Mi emberek hajlamosak vagyunk egy tipikus hibát elkövetni. Mégpedig azt a tipikus hibát, hogy folyamatosan azon gondolkodunk a jövővel kapcsolatosan, amit nem tudhatunk. Viszont amit tudunk a jövőről, azon nem gondolkodunk. Így van. Annyira hajlamosak vagyunk felcsapni forgatókönyvírónak. Tuti biztos, hogy köztetek is vannak ilyen titkos forgatókönyvírók. Szóval állandóan forgatókönyveket írunk magunkban arról, hogy milyen rossz dolgok fognak történni majd velünk. És akkor kiszínezzük. Így fog folyni a vére, így fog felperdülni a levegőbe, és akkor így lesz, és úgy lesz, és amikor behív majd a főnököm, hogy megmondja, hogy elküld, akkor majd így fog nézni rám, és akkor én azt fogom mondani neki, hogy de akkor se fog segíteni, mert úgy is kirúg, és így tovább. Szóval képesek vagyunk újra és újra ilyen forgatókönyveket gyártani a jövővel kapcsolatosan olyan dolgokról, amiket nem tudhatunk. Van ennek értelme? Van értelme azokkal a dolgokkal foglalkozni, amelyeket nem tudhatunk? Nem sokkal értelmesebb olyasmivel foglalkozni, amit tudhatunk? Jézus azt mondta a Máté evangéliumának a 6. fejezetében, a 34. versben olvasható, ne aggódjatok a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. Ne aggódjatok a holnapért. Ne azon tépelődj, hogy mi lesz holnap, mi lesz a jövőben, hanem foglalkozz azzal, amit tudsz. Ne a bizonytalanról elmélkedj, hanem gondolkodj a biztosról. Mik azok a dolgok, amiket nem tudhatunk pontosan? Nem tudhatjuk pontosan azt, hogy mi fog történni velem. Nem tudhatom pontosan. Nem tudhatom pontosan, hogy milyen nehézségekbe fogok ütközni. Nem tudhatom pontosan, hogy milyen áldásokban lesz részem. Nem tudhatom pontosan, hogy milyen támadások fognak érni. Nem tudhatom pontosan, hogy milyen kísértések közé kerülök. Nem tudhatom pontosan, hogy mi vár rám. Akkor miért ezen gondolkodom? Azt mondja a prédikátor a 10. fejezet 14. versében, hogy az ostoba szaporítja a szót, pedig nem tudja senki, hogy mi fog történni. Ki is tudná megmondani, hogy mit hoz a jövő? Na most, ki az, aki szaporítja a szót? Nézzétek meg a definíciót. Az ostoba. Mondja, az ostoba szaporítja a szót, pedig nem tudja senki, hogy mi fog történni. Olyan sokszor hajlamosak vagyunk beszélni a félelmeinkről, hogy mi lesz akkor, ha? Vagy hajlamosak vagyunk beszélni a reményeinkről, ami egyáltalán nem biztos, hogy úgy lesz. Azt mondja a Biblia, hogy ha olyasmiről beszélsz, olyasmivel kapcsolatosan szaporítod a szót, ami egyáltalán nem biztos, hogy megtörténik, annak nincs értelme. Az ostobaság. Annak van értelme, hogy azzal foglalkozunk, amit biztosan tudunk a jövőről. Rengeteg dolog van, amit nem tudunk a jövővel kapcsolatosan, de van egy néhány dolog, amit tudunk. Úgyhogy most arról szeretnék beszélni, hogy mi az, amit tudunk a jövővel kapcsolatosan. Négy dolgot fogok említeni, amit én egészen biztosan tudok a jövőmről. De meg fogjátok látni, hogy ez a ti jövőtökkel kapcsolatosan is igaz. Azért sorolom fel ezt a négy dolgot, hogy ezen gondolkodjunk, hogy ezzel foglalkozzunk. És meg fogjátok látni, mindjárt kibomlik előttetek, hogyha erről a négy dologról gondolkodunk, ezzel a négy dologgal foglalkozunk a jövőnkkel kapcsolatosan, akkor el fog tűnni az aggodalom belőlünk. És a félelmek el fognak tűnni belőlünk. Az első, amit tudhatunk a jövőről, hogy a jövő Isten kezében van. A jövő Isten kezében van. Nem a te kezedben, nem a főnököd kezében, nem a polgármestered kezében, nem a kormány kezében, nem a hatalmasok kezében, hanem az Isten kezében. Sőt, nem is az ördög kezében. A jövő az Isten kezében van. Persze, nekünk is van befolyásunk rá, vannak akiknek nagyobb, általában azoktól félünk, de a legvégső hatalom Isten kezében van. Azt írja a 103. Zsoltár 19. verse, hogy az Úr a mennyben állította fel trónját. Királyi hatalmával mindenen uralkodik. Hol állította fel az Isten a mit? Tehát hol állította fel a mit? A mennyben állította fel az ő trónját. A menny a legfelsőbb hely. Mit állított fel Isten a legfelsőbb helyen? Az ő trónját. A trón micsoda? Az uralomnak a székhelye. Az uralkodásnak a forrása. Az Isten a mennyben van, az ő trónján. És mindenen uralkodik. Uralkodik a jeleneden, és uralkodik a jövődön. És uralkodik az egész mindenségen. Uralkodik a családodon, uralkodik a gyerekeden, uralkodik a munkád fölött, uralkodik az ellenségeiden, a barátaidon, mindenkin uralkodik. Tehát a jövő Isten kezében van. Ezt biztosan tudom. Csomó mindent nem tudok, de ezt tudom. Úgyhogy ezen fogok gondolkodni. Azt mondta Pál apostol az aténi prédikációjában, apostolok cselekedetei 17. rész 26. versében olvassuk, hogy Isten az egész emberi nemzetséget is egy vérből teremtette, hogy lakjon a föld egész felszínén, meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait. Ki alkotta az emberiséget? Isten. Mindent ő alkotott. És mit tett, amikor megalkotta? Meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait. Igen, szabad akaratunk van. Igen, sok mindent tudunk befolyásolni, de a történelem kormánykereke mögött az Isten áll. És végső soron az fog történni, amit ő elhatározott. Semmi sem történhet úgy, hogy ő ne tudna róla, és hogy ő ne engedné meg. Biztat ez téged? Ezzel foglalkozz, amikor a jövődre nézel. Van egy második dolog is, amit biztosan tudhatunk a jövővel kapcsolatosan, az, hogy Isten velünk lesz minden pillanatban. Ezt tudom. Nem tudom, hogy merre vezet az út, de azt tudom, hogy ő velem lesz minden pillanatban. Engem ez nagyon bátorít. És megmondom nektek őszintén, ennek a tudatában annyira nem is érdekel, hogy merre fog vezetni az út, ha ő velem van. Van egy csodálatos rész az Ószövetségben, a Mózes második könyvében olvasható. Abból a helyzetből származik ez a párbeszéd Mózes és az Úr között, amikor Isten kiszabadította az ő népét Egyiptomból, a rabszolgaságból. És egy teljesen ismeretlen új jövő állt előttük. Ott töltöttek több száz évet az elődeikkel együtt generációról generációra a rabszolgaságban, illetve Egyiptomban, és ahhoz voltak hozzászokva. Ugye az a jól kiszámítható, biztonságos rabszolgasors, amikor mindig tudták, hogy honnan fog ütni a hajcsár, és hogy néz ki a korbács, és hogy kell szedegetni a szalmát a vályogvetéshez, és hova kell eldugni a dolgokat, hogy az egyiptomiak ne vegyék észre. Tehát ez a biztonságos rabszolgasors, ebben éltek, és amikor Isten kiszabadította őket, és átvezette a Vörös-tengeren, akkor ott volt előttük a nagy pusztaság. És Isten azt mondta, majd beviszlek titeket egyszerre valahova, ami jó lesz nektek. De azt sose láttuk. Szóval ott volt ez az ismeretlen jövő. Nem csoda, hogyha némelyeknek összeszorult a szíve, hogy mi lesz most? Az ismeretlenbe, a jövőbe ki kell lépnünk. És úgy tűnik, hogy nem csak a nép fejében fordultak meg ezek a gondolatok, hanem Mózest is úgy elfogta ez a félelem és ez az aggódás. És akkor elkezdett Istennel beszélgetni. Ezt találjuk a Mózes második könyve 33. fejezetének a 12. versétől. Majd ezt mondta Mózes az Úrnak. Lásd, te azt mondod nekem, hogy vezessem ezt a népet. De nem adtad tudtomra, kit küldesz velem. Pedig azt mondtad, név szerint ismerlek téged, és megnyerted jó indulatomat. Ha valóban megnyertem jó indulatodat, ismertesd meg velem a te utadat. Hadd tudjam meg tőled, hogy megnyertem jó indulatodat. Nézd, ez a nép mégiscsak a te néped. Érzitek? A Mózes szívében ezt a gódást, hogy akkor most hogy lesz ez? Ha jó, te mondtál nekem ilyeneket, hogy ismerlek meg minden. Na de hát hogy lesz ez? És akkor az Úr így felelt. Megnyugtat téged, ha az orcán megy veletek? Ó, de jó ez a mondat. Engedd be a szívedbe. Megnyugtat téged, ha az én orcán megy veletek? De jó. Ilyet hallani az Istentől emberként, annyira bátorító. Ez az eshetőség. Megnyugtat téged, ha az orcán megy veletek? Mózes azt mondta, ha nem jön velünk a te orcád, akkor ne is vigyél tovább bennünket. Ez kell nekem. Mi másból tudnánk meg, hogy én és a te néped megnyertük jó indulatodat, ha nem abból, hogy velünk jössz? Ez különböztet meg engem és a te népedet minden más néptől a föld színén. Az Úr így szólt Mózeshez, megteszem ezt is, amiről beszéltél, mert megnyerted jó indulatomat. Fú, de csodálatos! Te szereted Jézust? Hiszel abba, hogy ő az Isten fia, aki érted jött el ebbe a világba? Hiszed, hogy ő a te megváltód? Átadtad már az életedet neki? Akkor ő mindig veled lesz. Van egy dolog, amely megkülönböztet téged minden más Jézusban nem hívő embertől. Tudod mi? Az, hogy ő mindenhova veled megy. Hogy ő veled lesz minden pillanatban. Amikor Jézus feltámadt a halálból, és kiadta a nagy misszió parancsot az apostolainak, egy nagyon fontos bátorítással zárta a mondani valóját. Ez a Máté 28:20-ban olvasható, amikor azt mondta, és íme, veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Érzed ennek a szavaknak az erejét, a súlyát? Veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Ez különösen tetszik, ez az utolsó szó. A világ végezetéig. Ez olyan ereje van, nem? A világ végezetéig. Uram, milyen hűséges vagy te! A minden napba minden nap beletartozik. Tehát holnap reggel, amikor felkelsz, az Úr ott lesz veled. És amikor holnap után reggel felkelsz, az Úr ott lesz veled. És amikor holnap után reggel felkelsz, az Úr ott lesz veled. És amikor holnap után felkelsz, akkor mi lesz? Az Úr ott lesz veled. Mert ő azt mondta, hogy veled vagyok minden nap. Meddig? Meddig? A világ végezetéig. Bátorít ez téged? Nos, ezen gondolkodj, amikor a jövőre gondolsz. Ne azon gondolkodj, ne azzal foglalkozz, amit nem tudsz a jövőről, hanem gondolkozz azon, amit tudsz a jövőről. Én ezen fogok gondolkodni. Már is érzem, hogy tök mindegy, mit hoz a jövő. Nem? Dicsőség Istennek. De van még egy harmadik dolog is, amit én biztosan tudok. Mégpedig azt, hogy Istennek mindig mindenben gondja lesz rám. Dicsőség neki. Nem csak, hogy velem lesz, hanem mindenben gondja lesz rám. Mit jelent az, hogy gondja lesz rám? Az, hogy törődik velem. Foglalkozik az ügyeimmel. Figyel rám. Milyen nagyszerű ez. Van egy csodálatos Zsoltár, a 139., amit Dávid írt, akkor, amikor felismerte ezt az igazságot, hogy Isten nem csak globálisan a világ mindenség istene és gondos gondviselője, hanem az ő személyes istene és gondviselés. Amikor ez úgy átjárta a szívét, én nem tudom, milyen szituációban történt, de teljesen kikészült tőle, pozitív értelemben. Hát azt mondja, hát ez egyszerűen lenyűgöző, hogy a mindenség istene velem személyesen törődik, hogy gondja van rám, hogy tud rólam. Hát milyen fantasztikus dolog ez. És akkor megírta a 139. Zsoltát, majd találkozunk vele a mennybe, oda megyünk hozzá, megköszönjük nekik. Köszönjük, Dávid, hogy ezt megírtad, mert nagyon sokat jelentett számunkra a nehéz napokod. Szóval azt írja Dávid, Uram, te megvizsgálsz, és ismersz engem. Mit csinál az Úr veled? Megvizsgál, és ismer téged. Tudod, ha leülök, vagy ha felállok. Messziről is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat, és pihenésemet, és most mondjuk együtt, gondod van minden utamra. Mondjuk még egyszer. Gondod van minden utamra. Melyik utadra van gondja Istennek? Melyikre? Melyik napon? Minden napon. Nem tudom, hogy neked ez mond-e valamit. Segít-e ez neked? De ez az igazság. És ez nem függ attól, hogy érzed-e. Mert ha te az Úré vagy, ő ezt az ígéretét megtartja. És utána úgy folytatja, még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram. Minden oldalról körülfogtál. Kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás. Imegen magas, nem tudom felfogni. Mit mond? Csodálatos nekem ez a tudás. Én ezt tudom. Én ezen gondolkodom, ezzel foglalkozok, nem azzal foglalkozok, amit nem tudhatok a jövővel kapcsolatban, hanem azzal, amit tudhatok a jövővel kapcsolatosan. Tanuljuk meg Dávidtól. Mi is azzal foglalkozzunk. Van még egy negyedik dolog is, amit én biztosan tudok a jövőmmel kapcsolatban. Mégpedig az, hogy ő rám mindig számíthatok. Isten mindig segíteni fog, mindig számíthatok a segítségére. Nem csak velem van, nem csak gondja van rám, hanem mindig számíthatok a segítségére. Ő hozzám mindig fordulhatok. És ő kész segíteni rajtam. Az Ószövetség idején, amikor Isten létrehozta Izrael népét, akkor különféle törvényeket adott nekik az élet mindenféle területével kapcsolatosan. A polgári életre vonatkozóan adott nekik törvényeket, a kultuszi életre vonatkozóan adott nekik törvényeket, a mindenfélevel kapcsolatosan adott törvényeket, és képzeljétek el, még arra nézve is adott nekik törvényeket, hogy mit csináljanak, amikor hadba vonulnak. Azaz, amikor küzdelmekkel néznek szembe. Szoktál küzdelmekkel szembe nézni? Érzed néha azt, hogy kivonult az ellenség elleded? Na most, a törvényben az Úr arra is adott parancsolatot, hogy mit csináljanak olyankor, amikor ellenséggel nézzenek szembe. Érdekel benneteket? Mózes 5. könyve 20. fejezetében olvassuk a 2. verstől a 4. Amikor készültök az ütközetre, lépjen elő a pap, és beszéljen a néphez. Ezt mondja nekik. Halld meg, Izrael! Ti most készültök megütközni ellenségeitekkel. Ne lágyuljon meg a szívetek. Ne féljetek, ne rettegjetek, és ne rémüljetek meg tőlük. Mert Istenetek az Úr veletek megy. Harcol értetek ellenségeitek ellen, és megsegít benneteket. Ezt kellett prédikálni a papoknak. Tehát prédikálni kellett mindig az ütközet előtt. Tudtad, hogy te pap vagy? Az új szövetségben mindenki, aki Krisztusban hisz, pap. Van egy papi kötelességed. Amikor ütközetbe mész, fel kell állnod, és prédikálnod kell magadnak. És azt kell prédikálnod. Hogy? Mit kell prédikálnod? Halld meg Vekker, halld meg Tamás, halld meg mind a kisdobos avatáson, emlékszem, úttörő avatáson. Én, és akkor mindenki mondta a nevét, és utána folytatták, nem tudom, volt-e más is úttörő. Tehát halld meg, na figyeljetek, akkor ezt olvassuk el, jó? A régi idők szele megcsapott. Tehát azt fogjuk csinálni, hogy felolvassuk, és azt prédikálni fogunk magunknak, jó? És azt fogjuk, halld meg Tamás, és ott bemondod a saját nevedet. És utána prédikálunk magunknak. Na kezdjük. Halld meg Tamás. Még egyszer. Halld meg Tamás. Ti most készültök megütközni ellenségeitekkel. Ne lágyuljon meg a szívetek, ne féljetek, ne rettegjetek, és ne rémüljetek meg tőlük. Mert Istenetek az Úr veletek megy. Harcol értetek ellenségeitek ellen, és megsegít benneteket. Ha csak azt mondaná a pap, hogy ne féljetek, ne rettegjetek, ne rendüljön meg a szívetek, az kevés lenne. Mire föl ne féljünk? Igaz? Tehát ez nem több egy agykontrollos, önmenedzselő izé. Megállsz a tükör előtt minden reggel, és mondod neki, ne lágyuljon meg a szíved, ne félj, ne retteg, ne rémülj meg tőlük, és elmész, aztán meglágyulsz, megrettesz, és megfélsz. De mire föl? Ne. Mi az alapja a bizalmamnak? Az az utolsó mondat, hogy mert Istenem az Úr velem megy, harcol értem ellenségeim ellen, és megsegít engem. Na ezt tudom a jövőmmel kapcsolatban, úgyhogy ezen fogok gondolkodni. Ezzel fogok foglalkozni, és nem azzal, amit nem tudok róla. Ámen. Szóval egy csomó dolgot nem tudunk a jövőről, de egy néhány dolgot igen. És az a néhány pont elég. Például ez a 4, hogy Isten kezében van a jövő, hogy ő velem lesz minden pillanatban, hogy mindenben gondja lesz rám, és hogy mindig számíthatok a segítségére. Ámen. Tehát az első üzenetem, ne azzal foglalkozz, amit nem tudsz a jövőről, hanem azzal, amit tudsz róla. Van egy második üzenetem is, ma csak 2 üzenetem van, új év. A második üzenet úgy szól, hogy nem az a kérdés, hogy a jövő mit hoz neked, hanem az, hogy te mit viszel a jövőbe. Gondolkodj ezen. Nem az a kérdés, hogy a jövő mit hoz neked, hanem az, hogy te mit viszel a jövőbe. Pál apostol egy nagyszerű dolgot mondott egyszer, többször is mondott nagyszerű dolgokat, de ez most ide passzol. Az apostolok cselekedetei 20. fejezet 22. versében olvassuk azt, amit mondott. És most, íme, én a szellemtől kényszerítve megyek Jeruzsálembe, ezt akkor mondta egyébként, amikor az efézusi gyülekezet vezetőivel utoljára találkozott. Tudta, hogy többet nem fognak találkozni. Nagyon, nagyon meghatározó, fontos beszéd éppen emiatt. Tudod, ha valakivel utoljára találkozol az életedbe, és beszélsz vele, valószínűleg azt fogod elmondani, amit ugye a legfontosabbnak tartasz. Így van? Pál is így volt, ebből a beszédből származik ez a kis idézet. Azt mondja, hogy és most íme, én a szellemtől kényszerítve megyek Jeruzsálembe, és hogy miért ott engem, nem tudom. Csak azt tudom, hogy a Szent Szellem városról városra bizonyságot tesz, hogy fogság és nyomorúság vár rám. Most nézzétek meg, mit hoz a jövő Pál számára? Azt mondja, pontosan nem tudom, de van elképzelésem róla. A Szent Szellem bizonyságot tett arról, hogy fogság és nyomorúság vár. De hogy pontosan ez hogy fog történni, azt nem tudom, és hogy az mennyire fog nekem fájni, azt se tudom. És figyeljétek meg, hogy folytatja. Azt mondja, de én mindezekkel nem gondolok. Ezeken tépelődik? Ezeken gondolkodik? Azt mondja, nem. De én ezekkel nem gondolkodok. Sőt, még az életem sem drága, csak hogy elvégezhessem futásomat, és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. Mi az, ami süt ezekből a mondatokból? Igaz, hogy az, hogy nem az a kérdés, hogy a jövő mit hoz nekem, hanem az, hogy én mit viszek a jövőbe. Nézzétek meg Pál szavait. Nem azzal foglalkozok, nem az a kérdés, hogy a jövő mit hoz nekem, hanem az, hogy én mit viszek a jövőbe. És bárhova is menjek, bármi várjon áll is a jövőbe, én azt tudom, hogy én mit fogok oda vinni. És ettől nem fog senki sem eltántorítani engem. Ez az, ami példaértékű, ez, ami tetszik nekem, ez az, amit el akarok sajátítani. Hogy azzal foglalkozok, hogy én mit viszek a jövőbe. És ha a jövő mit hoz nekem, az legyen az ő dolga. Ide nekem azt az oroszlánt. Beűzzük a verem mélyére. Amen. Ha videón keresztül nézitek, sajnos ezt nem tudjátok, gyertek el személyesen, és akkor tudni fogjátok, hogy miről van szó. A 84. Zsoltár 5. 6. verse azt írja. Boldog az az ember, akinek te vagy ereje, aki a te utaidra gondol. Ha a síralom völgyén mennek is át, források völgyévé teszik azt, az őszi eső is elárasztja áldásaival. Na most, mi vár ezekre az emberekre, akikről ír ez a Zsoltár vers? Merre tart az ő útjuk? Azt mondja, a síralom völgye felé. De nem biztos, csak lehet. Mert azt mondja, ha síralom völgyén is mennek át. Ami azt jelenti, hogy nem biztos, hogy átmennek a síralom völgyén, de nem, nincs kizárva. Ugye ez az, amit a... Látjátok, hogy fogalmaz a jövőről? Tehát benne van az, hogy hát nem tudjuk. De akár az is megtörténhet. Tehát a síralom völgye, mi az a síralom völgye? Ugye a völgy, mi is szoktuk mondani, hogy hát ha most völgybe vagyok. Most még nagyobb völgybe vagyok. Azt hittem, hogy felfele, de most még mindig van lefele. Nem tudom, érezted-e már magadat néha így, hogy völgybe vagy. A síralom völgy az nem egyszerűen egy völgy, hanem egy olyan völgy, ahol minden abba az irányba mutat, hogy sírjál. Ahol egy normális ember sír, vagy egy szokványos ember sír. Egy átlag ember sír, mert van miért sírnia. Voltál már ilyen helyzetben? Mit mond a Biblia? Hogyha síralom völgyén is mennek keresztül, mi fog történni? Források völgyévé teszik azt. Azaz, nem a jövő fogja befolyásolni, vagy meghatározni őket, hanem ők fogják meghatározni a jövőt. Nem a jövő fogja megváltoztatni őket, hanem ők fogják megváltoztatni a jövőt. És lehet, hogy az ördög azt síralmak völgyének készítette, de források völgyévé fog változni. Az ördög egy nagy veszteséget tervezett, de az Isten egy nagy profitot ad nekem. Azért, ami miatt, ahogyan keresztül megyek azon a völgyön. Kik azok az emberek, akikkel ez történik? Nézzétek! Azt mondja, hogy boldog áldott az ember, akinek te vagy az ereje, és aki a te utaidra gondol. Tehát két ismérve van az ilyen típusú embernek. Az egyik, hogy az Úr az ereje. Az Istenből meríti az erejét. Nem magába bízik, nem a polgármesterbe, nem a miniszterelnökbe, nem a pénzébe, hanem az Úrba. Az Úr az ő ereje. És még egy második jellemzője is van, hogy az Úr útjaira gondol. Ez a kettő. Ha te neked az Úr az erőd, és te az Úr útjaira gondolsz, akkor bármerre is vezet az út. Nem a jövő fog megváltoztatni téged, hanem te fogod megváltoztatni a jövőt. Tehát nem az a kérdés, hogy a jövő mit hoz nekem, hanem az, hogy én mit viszek a jövőbe. Szeretnék 5 dolgot a figyelmetekbe ajánlani, amit érdemes betenni a tarisznyába. Amit érdemes magunkkal vinni a jövőbe. Hogy ne a jövő változtasson meg minket, hanem mi változtassuk meg a jövőt. Érdekel benneteket, hogy mi lenne az az 5 dolog? Hú, mi lehet az, Uram? Az első, a személyes kapcsolatod Jézus Krisztussal. Ez a legfontosabb. Vidd magaddal a jövőbe a személyes kapcsolatodat Jézus Krisztussal. Ha ő nincs ott veled, ha te nem vagy vele, akkor nem tudom, mire számíthatsz. A személyes kapcsolatodat Jézus Krisztussal. Amikor felkelsz, minden nap legyen az az első, hogy ő hozzászólsz. Amikor szembesülsz akár jó, akár rossz dolgokkal, legyen az az első, hogy vele beszéled meg. Amikor szükséged van bármire, akkor legyen ő az első, akitől kéred. Vele kommunikálj, vele konzultálj, belőle meríts, mert ő a te szőlőtőkéd. Emlékeztek a múlt vasárnapi prédikációra? Ő a te szőlőtőkéd, akiben minden benne van, amire csak szükséged lehet. És nála nélkül, rajta kívül nincs semmid, ami igazán kellene. Semmit nem tudsz nélküle tenni, de ő belőle minden benne van. Ezért a legfontosabb dolog, amit magunkkal kell vinnünk a jövőbe, az a személyes kapcsolatunk Jézus Krisztussal. Van köztetek valaki, aki kész rá, hogy magával vigye? Ki az, aki azt mondja, hogy én magammal viszem? Köszönöm. Akkor jön a második dolog. Gyorsan haladunk. A második dolog, amit mindenképpen szükséges és érdemes magunkkal vinnünk a jövőbe, az a hitünk. A hitedet. Az Istenbe, Jézus Krisztusba, az ő általa kijelentett láthatatlan dolgokba vetett hitet. Hogy ne a láthatókra nézz, hanem a láthatatlanokra. Mégpedig azokra a láthatatlanokra, amiket Isten kijelentett neked. És a hited legyen mindig ott, a bizalmad. Bármi történjék is, bármi jöjjön is szembe, bíz az Istenben. Uram, én benned bízom. Én hiszek benned. Köszönöm, hogy itt vagy velem. Én a tiéd vagyok. Én tőled várok minden jót. Ez a második dolog. Ki az, aki kész magával vinni ezt a második dolgot? Menjünk tovább. Van egy harmadik dolog is, amit fontos magunkkal vinnünk a jövőbe. Ez a harmadik dolog az ige szeretete. Az Isten beszédének a szeretete. Nem azt mondtam, hogy olvasd a Bibliát minden nap, hanem ennél nagyobbat mondtam. Azt mondtam, hogy szeresd az igét. Ha szereted az igét, abban benne van az is, hogy olvasni fogod. De az, hogy szereted az igét, az egy viszonyulási módot jelent. Szeretem az igét. Tisztában vagyok az értékével, ragaszkodok hozzá. Aszerint akarom élni az életemet. A 119. Zsoltár, ami a Biblia leghosszabb fejezete, nem tudom, tudtátok-e, de a 119. Zsoltár a Biblia leghosszabb fejezete, az egy szerelmes embernek az éneke. Egy fülig szerelmes embernek az éneke. És tudjátok, mibe szerelmes ez az ember? Hát nem a hófehérkébe, a hamupipőkébe, a csipkerózsikába, hanem az Isten beszédébe. És arról áradozik, már nem azt mondtam, hogy ömleng, de nem, mert áradozik, hogy az Isten beszéde milyen nagyszerű. Például ilyeneket mond, hogy 9. versben, hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet. Az életútról beszél. Tehát egy egész életútról beszél, amiben a jövő is beletartozik. Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja a te ígéret, szereti a te ígéret. Aztán ilyet is mond később, hogy lábam előtt mécses a te ígéd, lámpás a te ígéd, az én ösvényem világossága. Az én ösvényem világossága. Azaz, mivel szeretem a te ígédet, és a te ígéd ott van az én életem szerves részeként, ezért te a te ígéden keresztül mindig megvilágítod előttem az utat. De nem azt mondja a Zsoltár, hogy lábam előtt reflektor a te igéd, amely megvilágítja az egész autópályát. Nem közvilágításról beszél, hanem arról beszél, hogy lábam előtt mécses a te igéd. Tudod, viszed a mécsest, és nem látsz hosszú távra előre, de az előtted lévő közvetlen lépést mindig látni fogod. És az Isten igéje mindig azt világítja meg, ahova lépned kell. Fantasztikus. Dicsőség neki. Tehát vidd magaddal mindenképpen az ige szeretetét. Ki az, aki kész rá, hogy magával vigye az ige szeretetét? Ú, de jól haladunk. Jó év elé nézzünk, úgy látom. Van egy negyedik dolog is, már csak kettő lesz. Szóval van egy negyedik dolog is, amit érdemes magunkkal vinnünk a jövőbe, ez pedig Isten ígéretei. Hogy ő mit ígért nekem? Azt ígérte, hogy minden nap velem lesz. Azt ígérte, hogy gondja lesz rám. És azt ígérte, hogy mindig mindenben számíthatok rá. Amikor én harcba vonulok, ő is harcba vonul. De jó. Ezek az ő ígéretei. És ezt magammal viszem. Mindig kapaszkodni fogok Isten ígéreteibe. Bármi történjen is. Mi az, ami megtart? Nem egy szalmaszál, hanem az Isten ígéretei. Amikor a hiteddel kapaszkodsz bele, mert tudod, hogy ő itt van. És harccal érted. Ki az közületek, aki kész magával vinni az Isten ígéreteit a jövőbe? Uram, köszönöm neked. Segíts, hogy ne veszítsük el útközben. És akkor van egy ötödik dolog is, amit szeretnék a figyelmetekbe ajánlani, érdemes magunkkal vinnünk, ez pedig a küldetésünk. Az a küldetés, amit Istentől kaptunk. Emlékeztek Pálnak a szavaira, amit ott olvastunk tőle az apostolok cselekedeteiben, amit mondott az efézusi véneknek? Azt mondja, hogy azt nem tudom pontosan, hogy mi vár rám, de én ezzel nem törődök, hanem mit teszek. Azt mondja, még az életem sem drága, csak hogy elvégezzem a futásomat. És azt, amit Isten rám bízott, azt véghez vigyem. Nem érdekel, hogy mi történik. Nem érdekel, hogy mi jön. Engem egy dolog érdekel, a küldetésemet nem fogom elengedni. Ez az ötödik dolog, amit érdemes magaddal vinned a jövőbe. Az a küldetés, amit Isten bízott rád, amit tőle kaptál, amiről tudod, hogy ő az életedet használni akarja. Látjátok ezt az öt dolgot? Nézzük, mi volt az. A személyes kapcsolatunk Jézus Krisztussal, a hitünk, az ige szeretete, Isten ígéretei és a küldetésünk. Most gondolj bele. Ha ez velem van, ha ezeket a dolgokat viszem magammal a jövőbe, akkor igazából nem kérdés, hogy mit hoz a jövő. És nem fogok félni a jövőtől. És nem fogok aggódni. Ezekkel a kövecskékkel és ezekkel az eszközökkel fogok legyőzni minden Góliátot. Ezekkel. Akiknek nincs meg ez az öt dolog, azok joggal aggódnak. És joggal félnek. És hogyha úgy hallgatsz most engem, akár itt, akár az interneten keresztül, hogy ez az öt dolog nincs ott az életedbe, akkor azt kell, hogy mondjam, joggal aggódsz és joggal félsz. De Isten neked is oda akarja adni azokat. Azért, hogy ne a jövő változtasson meg téged, hanem te változtasd meg a jövőt. Tehát nem az a kérdés, hogy a jövő mit hoz nekünk, hanem az, hogy mi mit viszünk a jövőbe. Hú! Van még egy nagyon fontos dolog, amit szeretnék elmondani nektek a jövővel kapcsolatosan. Talán még az előzőeknél is fontosabb. De ezt majd csak jövő vasárnap fogom elmondani. Úgyhogy Ha gondoljátok, gyertek el, és hallgassátok meg. Most pedig imádkozni fogunk. Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmedbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján, a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info@foristamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info@foristamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten áldjon, várlak a következő üzenettel is.